Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a Független Közmédia Testület tagjainak és az új médiatanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. Korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápokat, az eszközöket viszont nem találják, ezért feljelentést tesznek, számolt be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, folyamatban van a tárca szerződésének vizsgálata, bejelentette, hogy megváltoztatják a honvédelemre szánt források elosztását. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség érhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették kiszorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
...1332-ben szentelték fel, az évszázadok során leégett, majd újjáépítették a tájai Szent László templomot. Az elmúlt két év során a templom teljes külső felújításon esett át, július 5-én pedig ünnepélyes keretek között áldotta meg Ternyák Csaba egriesek. Műsorunkban felidézzük az ünnepi szentmise pillanatait, melynek elején Rózsa György, az Egyház Községi Képviselőtestület világjelnöke köszöntötte a főpásztort.
Eger mindig is szorosan kapcsolódott tájához. Tája több mint 100 éve az egri érsekség joghatósága alá tartozik. A plébánia templom elődje közel 750 éves múltra tekint vissza, magánviselve a történelmi korok viszontagságait. 1332-ben a tájai Szent László plébániája azonban már biztosan állt, hisz szerepelt a pápai tizedjegyzékben. Templomunk többször leégett, számos újjáépítésen, felújításon esett át, mire az elmúlt időszak külső rekonstrukciójának köszönhetően mai pompájában kimagaslik a történelmi település középpontjában. Érdemi kibővülés a 17. század közepén történt, azonban a legnagyobb és legtöbb felújítás a település fénykorában a 18. században zajlott. Most, 2026-ban itt állunk egy külsőleg teljesen felújított egyházi, kulturális, történelmi örökségben. Jó érzés, hogy a mi életünkben megélhetjük azt, hogy ez az örökség nem vész el, hanem főtisztelendő érsek úr és az egri egyházmegye támogatásával megújulva marad fenn a jelen, valamint az utánunk jövő generációk számára. Világjelnökként bízom abban, hogy nem csak a külsőleg újult meg templomunk, hanem a jövőben, hitben is kibővülő katolikus közösségben. Kérjük ehhez főtisztelendő érsek úr imádságát, hogy minél többen ismerjék fel az Istennel való kapcsolat fontosságát, hogy templomunkban minél tovább fennmaradjon a hitélet. Bízom abban, hogy ez a templom a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás jelképe lesz minden idebetérő ember számára. Tisztelt érsek úr, kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje érsek urat szolgálatában. Adjon önnek mély hitet, egészséget, bölcsességet, erőt a küldetéséhez, és kérjük áldja meg ezt a felújított templomot, és imádkozzon értünk.
Prédikációjában Ternyák Csaba egri érsek egyebek mellett az ember méltóságáról beszélt, őt hallják műsorunk folytatásában.
Ennek a mai nagy ünnepnek, hiszen tája nagy ünnepéről van szó, hosszú évek óta nem került sor ilyen nagy felújításra a templomon, különleges üzenetei vannak. Már a szentmise könyörgése arra emlékeztet bennünket, hogy az Isten szent fia megaláztatása által fölemelte az elesett emberiséget. Ezek a nehezen felfogható szavak miről is szólnak? Azt jelentik, hogy az elesett emberiség az Éva és Ádám bűnével a bűnös állapotba lépett, és elveszítette azt a méltóságát az emberiség bennük, amelyre Isten eredetileg teremtett bennünket. Gyakorlatilag az ember ellentmondott azóta is minden alkalommal a bűnben Isten tervének. Ki szabadíthatott volna meg bennünket ebből a nyomorúságos emberi állapotból, ha nem az, aki az első tervét az emberről megalkotta. Saját képére és hasonlatosságára alkotott bennünket. Hatalmas nagy méltóságra emelt. És aztán ezt a nagy méltóságot az ember nem tartotta olyan értékesnek, amelyhez ragaszkodnia kellene. A bűnbeesés révén elfordultunk az Istentől. Volt azonban Istennek egy második terve is arra, hogy az embert üdvözítse és megmentse abból az állapotából, amelybe a bűn miatt süllyedt. Erről szól a könyörgés. Te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Eddig az elesett emberiségről gondolkodtunk. Most pedig arról, hogy az Isten fölemelte ezt az elesett emberiséget. De milyen módon emelte föl? Egészen különleges módon. Ez csak az Isten képes erre, hogy egy ilyen tervet alkosson meg és hajtson végre. Szent fia megaláztatása által. Azzal, hogy nem ragaszkodott Isten fiúi mi volt, hanem egy lett közülünk. Vállalta a mi bűneinket, vállalta a mi bűneinkért járó büntetést, sőt megfizette a válságlevelet mindannyiunk bűneinkért. Maga az Isten. Ő szállt le Jézus Krisztusban azért, hogy fölemelje az elesett emberiséget. Ő megalázta magát, hogy bennünket fölemeljen. Mekkora nagy szeretet, mekkora nagy erő van ebben. Ilyenre talán néhány szülő képes, hogy ilyet megtegyen a gyermekéért, aki szembeszáll vele, aki engedetlen, aki megtagadja a parancsait, és lehajol hozzá, azért, hogy ennek ellenére fölemelje, és egy B-tervet léptet életbe, azért, hogy megmentse a gyermekét. Sőt, ennél sokkal többet tesz. Hiszen a megváltásban sokkal többet kaptunk, mint amit az Isten eredetileg tervezett az emberről. Mert gyermekeivé fogadott bennünket. Jézus Krisztusban mi az ő testvérei és az Isten gyermekei lettünk. Milyen nagy az embernek a méltósága. Milyen nagy is az a méltóság, amelyre emelt bennünket az Isten. Fölemelt magához. Embereket, csak ideig, óráig élő embereket meghívott az örök élet örömére. Ezért mondja azt, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából. Erről szólt a könyörgés. Adj szent örömet nekünk. És ez a szent öröm hol érne bennünket leginkább utol, mint éppen egy ilyen szent helyen, mint ez a csodálatos tájai templom. Adj szent örömet nekünk. Ma szent öröm él a szívünkben, hogy az Úristen megadta érnünk ezt a napot. Szent öröm él bennünk, és újjong Sion leánya, hallottuk az első olvasmányban Zakariás prófétától, mert közeleg királyod. Ez a király ki más lenne, mint maga a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztustól. Ezért újjongunk és örvendezünk. Minden okunk megvan rá. És aztán Szent Pál apostol mintegy folytatja ezt a gondolatot, hogy ti már nem a test, hanem a lélek szerint éltek. Erre szól a meghívásunk, mert benne lakik, bennünk lakik Isten szent lelke. Mióta lakik bennünk Isten szent lelke? Már akkor, legelső alkalommal megkaptuk a szent lelket, amikor megkereszteltek bennünket. A keresztségben már kiárat ránk a szent lélek, amelyet, akik megbérmálkoztak, a bérmálásban megerősített bennünket a szent lélek adományaival. És a mai szentmise elején a szentelt vízzel való meghintés az erre emlékeztetett bennünket, arra a fürdőre, a keresztség fürdőjére, amelyben megtisztultunk az áteredő bűntől és személyes bűneinktől is, akik felnőttként keresztelkedtek. Ez a csoda, hogy az Isten így emel fel bennünket, megtisztít, magához emel, és bennünk lakik. Nagy a mi méltóságunk. Isten gyermekeinek a méltósága. És ha Isten gyermekei vagyunk, külön-külön, akkor egészen más az egymáshoz való kapcsolódásunk is. És ezt nekünk keresztényeknek egészen mindennapokban is tudatosítanunk kell, hogy nem viszonyulhatunk egymáshoz idegenként. Mi nem vagyunk idegenek egymás számára. Akkor is, hogyha esetleg nem ismerjük egymást jól. Fontosak vagyunk, mert a keresztségben testvérek lettünk. Mert hogyha a másik ember is Isten gyermeke, meg én is, hát akkor ebből csak egy dolog következik, hogy akkor egymásnak testvérei vagyunk. Végig gondoltuk már ezt. Valaha is hoztunk az életünkben olyan döntést, igen, persze, sokszor, de tudatosan újra és újra olyan hétköznapi döntéseket kell hoznunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy a másik emberben, a szomszédban, vagy akivel esetleg valami miatt pörlekedtem és haragnak a szele ütötte meg a kapcsolatunkat, hogy ezt felejtsük el. Borítsunk rá fájtlat, mert egymásnak testvérei vagyunk, és Istennek a gyermekei. És akkor Szent Pál apostol egy helyen ezt még úgy boncolgatja, hogy ha egymásnak testvérei vagyunk, ha az Isten gyermekei vagyunk, az még mindig nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Mivé leszünk? Valakinek a gyermekei, egyúttal az örökösei is. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, az azt jelenti, hogy az Isten örökösei vagyunk. Nekünk teremtette az egész világot. A miénk ez a világ, ránk bízta, hogy ápoljuk, vigyázzunk rá. Benne van a teremtés védelem minden gondolata, amelyről Ferenc pápa két enciklikát is kiadott. Ránk bízta az Isten, a világ örökösei vagyunk, hogy vigyázzunk rá. Vigyázzunk a vízre, vigyázzunk a növényekre, vigyázzunk az állatokra. Az életnek mi vagyunk a koronája. És ránk bízta ezt az egész teremtett világot. Milyen hatalmas, nagy a mi felelősségünk. És ez a felelősségünk akkor domborodik ki igazán, hogyha azt is végig gondoljuk, hogy hát ez a szép templom miről beszél. Ez a kövekből, hatalmas nagy kövekből, váderkövekből épült templom, amit ilyen magasra emeltek évszázadokkal ezelőtt. Hány kő van ebben? És ezek milyen szépen illeszkednek egymáshoz? Szent Pál azt mondja egy helyütt, ti mint élő kövek, épüljetek egymásra. Mi vagyunk itt, akik megtöltjük ma ilyen szépen ezt a templomot, mi vagyunk az igazi templom. Az élő kövekből épült templom, mi vagyunk. Ez a templom, amit körülvesz bennünket, gyönyörű. De ezek csak kövek. Ami igazán számít, az a lelki templom, amit mi felépítünk. Ez a mi hivatásunk, ez a templom tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy hogy legyünk keresztények. Hogy éljünk, hogy viszonyuljunk egymáshoz. Mert abból ismernek meg bennünket, hogy kik vagyunk, mint az első keresztényeket, hogyha szeretjük egymást. Nézzétek, mondták, mennyire szeretik egymást. Mi vajon szeretjük annyira egymást, mi keresztények, hogy erről ismernek meg bennünket azok, akik a templomot már esetleg elhanyagolták, az imádságot már nem gyakorolják, már távol kerültek az egyháztól, és bizonytalanok, hogy egyáltalán ide tartoznak, vagy nem. Sajnos a mai világ kísértései sok embert kívül visznek az egyház kötelékén. De az Isten mindig mindenkit visszavár, hív, hogy kapcsolódjon be az egyházközség életébe, hogy legyen aktív tagja. Ne csak ha megkérdezik, hogy milyen vallású, akkor azt mondja, hogy katolikus, jobb esetben. Hanem a gyakorlatban is, testvérek, felelősek vagyunk egymásért. Nem annyira az egyházért, azt majd az Isten elintézi. Egymásért és saját magunkért. A saját méltóságunkért. Hogy kik vagyunk mi. És komolyan vesszük-e azt a meghívásunkat, hogy mi Isten gyermekei, egymás testvérei, és az Isten gyermekei, örökösei, Jézus Krisztusnak pedig társ örökösei vagyunk. Ez az a csodálatos valóság, amely miatt a mai evangéliumban Jézus nem kér az atyától. Mi, amikor imádkozunk, legtöbbször valljuk meg őszintén, legtöbbször kérni szoktunk. Néha előfordul talán, hogy hálát is adunk. De vajon azt, amit a mai evangéliumban Jézus tesz, kibúdjan-e belőlünk a dicsőítésnek az imája? Mert Jézus ma erre ad nekünk példát. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Jézus arról beszél, hogy nem az írástudóknak, meg a farizeusoknak beszél Isten országáról, vagy nem azok értik meg igazán ennek a lényegét, hanem az egyszerű és tanulatlan emberek, akik ráéreznek arra, hogy az Isten szeretet, és hogy az Isten bennünket magához akar emelni. Az Isten vágyik a mi viszont szeretetünkre. Mert ő az, aki előbb szeretett minket. És tőlünk csak azt várja, hogy válaszoljunk. Válaszoljunk szeretettel az ő szeretetére. Ezért olyan jó nekünk eljönni a templomba. Mert itt a templomban róla tanulunk. Az Istenről. Hozzá imádkozunk. Itt találkozunk egymással. és nem idegenként köszöntjük egymást, hanem testvérekként, mert összetartozunk, mert Isten gyermekei vagyunk. És ez a templom felüdít bennünket. És az a nap, amikor ide eljövünk imádkozni, az más, mint a többi napok. Az sokkal értékesebb, sokkal emelkedettebb. Akkor megtelik a lelkünk örömmel, békességgel, hálával, Isten dicséretével. Amikor a templomba vagyunk, akkor eszünkbe jut, hogy Isten, amikor felemelte az elesett emberiséget, akkor bennünket is felemelt. És ő alig várja már, hogy bocsánatot kérjünk tőle, hogyha bűnök terhelnek bennünket. Ő alig várja, hogy feloldozhasson. Alig várja, hogy a gyóntatószékben azt mondja a pap szavával, én feloldozlak téged bűneidtől, menj és többé ne vétkezzél. Ezt várja, és aztán önmagát adja nekünk az oltáron. Hát kell lennél több? Van ennél nagyobb dolog, amit az Isten az embernek adhat? Önmagával táplál minket, aki a szent áldozásban az ő testét magához veszi, az az örök élet kenyerét veszi magához. Az örök élet pedig az, hogy megismerjük az Isten. Megismerjük, vele és általa éljünk, hogy képesek legyünk nap mint nap új életet kezdeni, vele járni életünk útján. És nem rettegésben élni, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz majd, amikor öreg leszek, hogy lesz életem végén? Nem. Tudjuk azt, hogy van egy szerető mennyei atyánk az égben, aki számunkra az örök életet, az örök boldogságot hirdette meg, és oda hív és vár bennünket. Igaza van Ferenc pápának, amikor arról írt abban az enciklikában, amelyikben meghirdette a remény évét, hogy számunkra a halál már nem valami félelmetes valóság, hanem olyan, mint egy átjáró, hiszen Jézus Krisztus a feltámadásával egy átjárót nyitott a halál falán. Átjárót a mennyországba. Az életünk nem a semmibe torkollik. Az életünk Istenhez vezet. És aki ebben hisz, akkor az az igazán keresztény. Mert a mi kereszténységünk nem abból áll, hogy mi hisszük azt, hogy az Isten létezik. Hát ezt sokan mások is hiszik, nem keresztények is. Sőt, ezt még a sátán is nem hiszi, a sátán tudja. A sátán tudja. Mi hisszük. Mi hisszük, és hisszük azt, hogy ő úgy teremtett bennünket, mint ahogy egy fiatalon megtérő lány mondta, hogy amikor megtért, és úgy érezte, hogy az Isten eltelik az Istennel, akkor visszagondolt arra, hogy korábban az életében volt egy űr, volt egy üres hely, egy betöltetlen hely, valami ürességet érzett. És amikor végre rátalált a hitre, akkor megszűnt ez az üresség. Isten töltötte be az életében azt a helyet, amelyet ő saját magának teremtett. Mert ahogy Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Nyugalmat és békességet csak az Istennél találhatunk. És ebben a zaklatott világunkban. Hát ki az, aki fölmerné tenni a kezét, ha azt kérdezném, hogy vágyik-e egy kis nyugalomra, egy kis békességre, szeretetre, nem gyűlöletre. Mindannyian erre vágyunk. Isten ezt kínálja nekünk. Erre hív bennünket. Ezért olyan jó nekünk ő hozzátartozni. Ezért olyan jó nekünk megerősíteni hozzávaló tartozásunkat. És megújítani az életünket. Meg kell újítani az életünket. Egyszer? Nem. Kétszer? Nem. 70-szer, 7-szer kell megbocsátani is, önmagunknak is megbocsátani, 70-szer, 7-szer kérni az Istentől a bocsánatot, és 70-szer, 7-szer dicsőíteni őt mindig, hogyha gyengeségből elestünk, fölállunk és folytatjuk, újrakezdjük. Ez a keresztény életben a legnagyobb csoda, hogy mindig újrakezdhetjük. Gyerekeknél van ilyen ugye az iskolában, hogy valakit osztály ismétlésre ítélnek. Hát bennünket a nagy életben az Úristen hányszor ítélhet osztály ismétlésre. De az nem szégyen. Újrakezdjük. Újrakezdjük, mert vágyunk arra az örömre, amit egyedül csak Isten tud megadni nekünk. Azt kívánom a tájaiaknak, azt kívánom a vendégeknek, hogy ez a mai templom megáldási alkalom legyen egy jó lehetőség arra, hogy megújítsuk az életünket. Itt a lehetőség. Most. Ne holnapra halogassuk. Ma. Ma kell megtérni. Ma van itt az üdvösség napja. Amen.
Tányák Csaba egrieseket hallották, aki július 5-én táján áldotta meg a felújított Szent László templomot.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kiréna és a Varázssíp című ciprusi görög mesét, melyet Káldi Nóra olvas fel nektek.
Hol volt, hol nem volt, távoli tenger közepén, volt egy sziget, és nem csak volt, most is megvan. A neve Ciprus. Formája olyan, mint egy óriási gitár. Partjait sziklák csipkézik, pálmafák, olajfák, narancsfák, fügefák, citromfák díszítik. Úgy mondják, valamikor réges-régen itt kelt életre a tengerhabjaiból a szépség istennője, és születése után szebb lett a sziget, mint valaha. Olyan mélyzöld itt a tenger, mint sehol másutt a világon. Az ég pedig olyan kék, mint az istennő szeme. Tavasztól őszig nem látni felhőt, csak napsugarak aranyhajszálait. Nagy, csodálatos liget Ciprus szigete. Hegyeit fenyőfák, tölgyfák, cédrusfák borítják. Völgyei vízi és erdei tündérek boldog lakhelyei. Egykor Messzi tájakról vándoroltak ide a sziget lakói. A legtöbben görögök voltak. Később török hódítók foglalták el, úgy, mint Magyarországot. Sok év telt el, és a görögök meg a törökök jó szomszédként éltek egymás mellett, békességben, barátságban. A falu gyerekei a hegyi forrásnál szoktak találkozni. Ott az erdő hatalmas, százesztendős platánfái és tölgyfái alatt gyűltek össze beszélgetni, játszani. Volt köztük egy görög kisfiú és egy török kislány, akik nagyon jó barátok voltak. Amikor együtt játszottak az erdőben, mindig velük volt a kisfiú Hektor nevű kutyája, és a kislány Kiréna nevű fehér cicája is. Csodálatos dolog esett meg ezzel a két gyerekkel egyszer. Amint a patak partján üldögéltek, meglátta őket a patak tündére, meg az erdő tündére, és ezek elhatározták, hogy megajándékozzák valamivel a két jó barátot. Az erdő tündére előlépett a fák közül, és a csodálkozó kisfiúnak egy varázssípot adott át. Ha belefúj, olyan kicsivé változik, mint egy borsószem. Ilyen sípjuk volt régen az erdő tündéreinek, s ha belefújtak, láthatatlanul jutottak el más vidékekre, hogy segítsenek az embereken, vagy hogy társaikkal nagy ünnepet üljenek. A kisfiú már is belefújt, mert nagyon furta a kíváncsiság az oldalát, és olyan kicsivé változott, mint a kis ujjam. A kislány, a kutya meg a cica nagyon megijedt, amikor meglátták, milyen apró emberkévé változott a barátjuk, de az erdő tündére megnyugtatta őket, hogy csak egy óráig tart a varázslat, és a kisfiú újra olyan lesz, mint volt. A picurka kisfiú a forráshoz szaladt, hogy a víz tükrében megnézze magát. Egy kőre ugrott, és kereste a képmását a vízben. Ekkor kiemelkedett a vízből a patak tündére, és mosolyogva szólt hozzá. Hogy tetszel magadnak, hip-hop? Gyere! Most visszamegyünk a többiekhez, mert nekem is van egy meglepetésem a számotokra. Tenyerébe fogta hip-hopot, és visszamentek a társasághoz. A patak tündére elővett egy kis játékot, amely olyan volt, mint egy katica bogár, és oda tette a török kislány kezébe, és azt mondta neki. Hallottam, milyen szépen énekelsz. Ezt a kis játékot neked ajándékozom. Nézd meg alaposan. A kislány jól megnézte, megforgatta a kezében, és akkor vette észre, hogy ez bizony nem katica bogárjáték, hanem egy apró, nyolc húros hangszer. Hogy hívják a cicádat? Kérdezte a tündér. Kiréna, felelte a kislány. Ezt a kis hangszert is így nevezik, mondta a tündér. Ennek a hangjára táncoltak régen a tündérek, amikor a szépség istennője még itt lakott a szigeten. És most már az enyém? A tiéd. Ha megpendíted a húrokat, érteni fogod az állatok és a virágok nyelvét. A kislány bal kezébe vette a hangszert, jobb keze mutatója hegyével megpendítette a húrokat. Do, ré, mi. És énekelni kezdett egy altatódalt, amelyet édesanyjától hallott. Puha vánkos meleg ágy, aludj kicsi lelkem, aludj békén, csöndesen, ne zavarjon a zaj se a bánat. Hívjuk mától fogva a Doréminek, szólalt meg Kiréna cica. Hektor is ugatni kezdett, és a két barát, Hip-Hop és Dorémi pontosan értették, hogy azt mondja, meglátjátok, milyen kalandok várnak ránk.
Ma este Kiréna és a varázssíp című görög-ciprusi mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
lesz majd mi nálunk. Holnap után, holnap után mindenkit vendégül látunk. Legyen hát szerencsénk hozzá, hisz szeretnénk, várunk a szívünk nyitva. Jó szó, mint vízfolyás, jó étel, tíz fogás, és közben szép muzsika száll. Holnap után, holnap után tőlünk lesz hangos e ház. Holnap után, holnap után együtt lesz mindenki végül. Holnap után, holnap után a jó kedvtől minden megszépül. Terített asztalok, a pohár is mind ragyog, elzeng a dal ebéd után. Nyílnak az ablakok, a kíváncsi fejdesok, így lesz majd szép a délután. Holnap után, holnap után tőlünk lesz hangos e ház. Holnap után eljön majd minden barátunk. Holnap után, holnap után talán még táncot is járunk. Nagy lesz a vigalom, s hogy jó lesz, én már tudom, a jó kedvét régi hagyomány. Nem lesz nagy hírverés, de várunk rád újra is, hozd el, kit szeretsz igazán. Holnap után, holnap után tőlünk lesz hangos e ház. Holnap után, holnap után a jó kedvtől zeng majd e ház.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Eljutottunk a Szent Áldozásig, erről már beszéltünk, amikor általában és az egyház hivatalos dokumentumait felhasználva próbáltunk az áldozásról, annak módjáról beszélgetni. Mégis úgy gondolom, érdemes megismételni egy-két fontos dolgot a Dobszai tanár úr, illetve a Tarjányi Zoltán professzor úr könyve alapján is. Tarjányi professzor úr az Áldozás és bőjt fejezetében, könyvében arról beszél az első bekezdésben, hogy volt némi szélsőség a Szent Áldozással kapcsolatban, amiről már beszélt a könyvben. Most csak azt említi meg, hogy az 1983-ban megjelent új egyházi törvénykönyv engedélyezi azt, hogy egy nap kétszer is áldozhasson valaki. Ez azonban feltételhez kötött. A egyházi jog előírja, hogy akkor lehet másodszor áldozni, ha a teljes szentmisén részt vesz. Megjegyzem, egy kicsit vitatkozom a professzor úr megjegyzésével, mert ő azt mondja, hogy mind a két szentmisén végig és aktív részvétellel kell jelen lenni. Nem gondolom, hogy ezt mondja a egyházi jog. Ő a második szentmisénél írja elő a teljes és aktív részvételt. Persze, megjegyzem, egyetértek a professzor úrral abban, hogy nagyon jó lenne, ha az első szentáldozás is a teljes szentmisében történne. Talán arra is fölfigyelnek vidéken élő testvéreim, hogy lelkipásztoruk vasárnapról vasárnapra van, amikor nem egy vagy két szentmisét mutat be, hanem többre is rákényszerül, elvileg három szentmisét mondhat, helyettesítéssel még egyet. Nyilvánvaló, az ő áldozása kötelező, a szentmise érvényességét ez föltételezi, hogy a pap két szín alatt megáldozik minden általa végzett szentmisében. Ezek után mindkét könyvünk a két szín alatti áldozásról próbál beszélni, illetve egyáltalán az áldozás történetéről. Legrövidebben a Szentmise magyarázata könyvében Dobszai tanár úr beszél erről. Egyszerűen csak azt mondja, hogy a korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Megjegyzi, mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön. Ezért semmi veszteséget nem jelent a híveknek, ha egy szín alatt áldoznak. És itt a tanár úr megjegyzi, hogy a szentmise érvényességéhez hozzá tartozik, hogy a pap két szín alatt áldozzon, esetleg a segítők is, akik az oltár mellett állnak. A keleti egyházban megmarad a régi hagyományú kovászos kenyeret használnak, és azt a szentvérben belehelyezik, ami fölszív annyit a szentvérből, hogy a kenyeret magához víve az hívő valójában két szín alatt áldozik. A tanár úr ennyit ír az áldozásról, annak történetéről. Érdemes egy kicsit talán bővebben megnézni ezt Tarjányi professzor úrnak a könyvéből. Ő azt mondja, hogy szükséges abból kiindulni, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatja, és hát mindkettőben részesítette az apostolokat, vegyétek és egyétek, és odaadta az átváltoztatott kenyeret, a vacsora végén pedig vegyétek és igyátok, és odaadta a kelyhet az apostoloknak, akik mindnyájan ittak belőle. Megjegyzi a professzor úr, hogy természetes, hogy az ősegyház is hasonló féleképpen cselekedett. Utána sokáig követték ezt az apostoli hagyományt, s két szín alatt áldoztatták a híveket. De itt is közbeszólt a reális, aggályossá nőtt veszély. Ez a veszély pedig, milyen hallatlan tiszteletlenség Krisztus vérével szemben, ha a bor véletlenül kiömlik. Ő is kitér a keleti hagyományra, hogy áttértek a bemártással való áldoztatásra. Nyugaton azonban sokáig ragaszkodtak az ivásnak a jelszerűségéhez, mármint Krisztus rendeléséhez, és ahhoz az áldozati jelek, hogy jobban kidomborodjanak a vérvételével, még szívócsövek alkalmazását is szorgalmazták egy időben. A középkornak a lelkülete azonban más lett. A láthatóság volt számukra az elsődleges, márpedig az átváltoztatott ostját föl lehet mutatni. A kehelybe azonban nem lehet belelátni. Következésképpen a kenyér kezdett előtérbe kerülni az ezredforduló környékén, 1000 körül. Ráadásul a skolasztikus teológia kicsivel később szisztematikusan kidolgozta, kimutatta, hogy a kenyér színében is a teljes Krisztussal találkozhatunk és egyesülhetünk. Márpedig, ha a teljes Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, akkor elegendő egy szín alatt áldozni. Ez a gondolat odáig ment, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az 1415-ös konstanci zsinaton kifejezetten megtiltották a két szín alatti áldozást. És akkor ugrunk egy nagyot a II. Vatikáni zsinatra, az 1960-as évekre. Azon gondolkodott a zsinat, hogy az eredeti tradíciót föltámasszák. A zsinat utáni vatikáni rendelkezések kimondták, hogy teológiailag hiteles az egy szín alatti áldozás. A két szín alatt a következő három dolgot teljesebben fejezi ki. Először is Krisztus akaratát, másodszor a Szentmise lakoma jellegét, harmadsorban a mise áldozati jellegét. A Szentmise liturgiáját megújító általános rendelkezések 141. pontja ezt mondja, a jel szempontjából tökéletesebb formája a szent áldozásnak, ha két szín alatt történik, s ezt, ennek bevezetését, gyakoriságát a püspöki konferenciákra bízza, hogy a helyi adottságok figyelemvételével mikorra terjesztik ki a két szín alatti áldozás lehetőségét. Magyarországon a püspöki kar abban az időben, főként a nászmiséken, az utolsó vacsora emlékezetére mondott nagycsütörtöki esti miséken, valamint a fiatal és felnőtt korban első áldozók eukarisztikus összejövetelének keretében alkalmazható. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak ezeken az alkalmakkor, de az egyház kifejezetten figyelmezteti a lelkipásztorokat, hogy a túl sok két szín alatti áldoztatás azt a tudatot erősíthetné meg a hívekben, hogy esetleg az egy szín alatti áldoztatással kevesebb Krisztust kapnak, nem teljes értékű a szent áldozás. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal innen folytatjuk az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!